Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Szlotta Judit és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
Hosszú távú és mélyreható hatásai lehetnek, ha év végéig akadozik a hajóforgalom a Hormuzi szorosnál. Erre figyelmeztet az ENSZ.
Az utolsó két tárca vezetőjelölt megnevezésével teljessé vált a Tisza kormány minisztereinek névsora.
Május 1-e van, a munkaünnepe. Országszerte tartanak majálisokat. A naphoz több népszokás is kapcsolódik.
Az időjárásról.
Derült napos idő várható, majd az ország nagy részén megnövekszik a felhőzet. Eső nem valószínű.
Következnek a részletek. A szerkesztő Pozsár Róbert. Hosszú távú és mélyreható hatásai lehetnek, ha az év végéig akadozik a hajóforgalom a Hormuzi szorosnál. Erre figyelmeztetett az ENSZ. A szervezet szerint egy elhúzódó konfliktus világszerte hatalmas nélkülözéshez vezethet. A tárgyalások megrekedtek, az amerikai elnök azonban bizakodóan nyilatkozott. Közben az Egyesült Államok nemzetközi koalíciót szervez a Hormuzi szoros zavartalan működése érdekében. Buka Bence és Pálinkás Adrián összeállítása.
Teheránban most nyugalom van, a Hormuzi szorosban továbbra sem enyhül a feszültség. Egy hajóforgalmat figyelő internetes weboldal szerint az elmúlt napokban enyhén nőtt az öbölből távozó hajók száma, még így is elmarad az április közepi csúcstól, amikor előfordult, hogy 35 hajó is el tudta hagyni a szorost. Eközben a Brent nyersolaj hordonkénti ára egy rövidebb, stabil időszak után kiszámíthatatlanul ingadozni kezdett az elmúlt napokban. Az ENSZ főtitkára kijelentette, ha az év végéig fennáll a jelenlegi helyzet, annak súlyos következményei lehetnek világszerte. Abban az esetben, ha az ellátás az év végéig akadozna, az infláció akár 6% fölé emelkedhet, a gazdasági növekedés pedig 2% alá eshet. Ez hatalmas nélkülözéshez vezethet, különösen a világ legkiszolgáltatottabb részein. Egy olyan válság lehetőségével kell szembenéznünk, amelynek drámai hatásai lehetnek a gazdaságra, a politikai környezetre és a társadalmakra, fogalmazott az ENSZ főtitkára. Bár a pakisztáni tárgyalások egyelőre megakadtak, Donald Trump bizakodott, és azt mondta, bár az irániak makacsnak tűnnek, valójában meg akarnak egyezni. Nem makacsak, higgyék el nekem, nagyon meg akarnak egyezni. Egy baj van, nem egészen biztos, hogy ki most a vezetőjük. Mint tudják, majdnem mindannyiukat kiiktattuk a hadsereg vezetésével egyetemben, nyilatkozta az elnök. Közben az amerikai külügyminisztérium bejelentette, nemzetközi kezdeményezést indít a Hormuzi szoros zavartalan hajózhatóságának érdekében, amihez csatlakozó partnereket vár. A diplomáciai program koordinációs platformot jelentene a szoros hajóforgalmának védelme és zavartalansága érdekében, egyben fokozva a nyomást az iráni vezetésen.
Módszeres falurombolással vádolják Izraelt a dél-libanoni települések vezetői. A zsidó állam szerint kizárólag azokat az épületeket rombolják le, amelyeket az Irán által támogatott Hezbollah milícia előre tolt harcállásaként használ. Az izraeli védelmi miniszter megerősítette, ahogy Gázában tették, úgy Libanonban is elpusztítják az összes terrorista infrastruktúrát. Bánkata és Tomai Judit összeállítása.
Mit mondjak a lányomnak? Azt mondta nekem, szükségem van az apukámra. Ki fog elaltatni az ölében? Mondta sírva az egyik áldozat felesége. A zsidó állam hadereje szünet nélkül támadja a határmenti településeket. Állításuk szerint kizárólag azokat az épületeket rombolják le, amelyeket az Irán által támogatott Hezbollah milícia előretolt állásként használt. Pénteken egy újabb Hezbollah alagutat semmisítettek meg. A földközi tengerpartján Ras el Bayad térségében Izrael szerint a hálózatot a síta szervezet fegyverraktárként és támadási bázisként használta. Elpusztítjuk az összes terrorista infrastruktúrát a biztonsági övezetben a föld alatt és a föld felett egyaránt. Pontosan úgy, ahogy Gázában tettük, jelentette ki az izraeli védelmi miniszter. A Hezbollah válaszul drónokkal támadt izraeli katonai állásokat, egy katona meghalt, 12-en pedig megsebesültek. Libanon és Izrael április 16-án kötött 10 napos fegyverszünetet, az Irán elleni amerikai-izraeli háborúhoz köthető hetekig tartó intenzív harcok után. Bár Donald Trump amerikai elnök április 24-én bejelentette a megállapodás 3 hetes meghosszabbítását, az izraeli hadsereg, valamint a megállapodást a kezdetektől ellenző Hezbollah síta mozgalom azóta is rendszeresen összecsap és egymást vádolja az egyezmény megsértésével. Ez a tűzszünet a valóságban nem létezik, skandálták Beirutban a dél-libanoni határmenti falvak vezetői. Azért vonultak utcára, mert szerintük az izraeli hadsereg a fegyvernyugvást kihasználva módszeresen pusztítja el a településeket. A cionista ellenség iskolák, lakóépületek, kórházak, futballpályák lerombolására használta ki a tűzszünetet. Nincs semmi, amit ne próbálnának elpusztítani, azért, hogy felszámolják az életet ezeken a területeken. Jelentette ki az egyik határmenti déli falu polgármestere. Két napja az izraeli hadsereg újabb 8 falu lakóit szólította fel távozásra, miközben Dél-Libanon területének mintegy 14%-a áll evakuálási parancs alatt. A konfliktus kezdete óta több mint 1.200.000 ember kényszerült elhagyni otthonát. A harcoknak eddig több mint 2500 halálos áldozata van a közel-keleti országban.
A turizmus átrendeződésével járhat a közel-keleti olajválság. A turisták egy része már most sokkal óvatosabb, sokan inkább közelebbi célpontokat választanak, illetve repülő helyette a vonatos utazásokat részesítik előnyben. A változás komoly hatással lehet az egész gazdaságra is, ugyanis a turizmus a húzó ágazatok közé tartozik, és rengeteg ember megélhetését biztosítja. Magyarország biztonsága ugyanakkor felértékelődhet, és ismét népszerű lehet a környező országok turistái között. Pálfai Csikó összeállítása.
Phuket, Dubaj vagy éppen Tokió. Olyan távol-keleti és közel-keleti egzotikus célpontok, amelyek egyre népszerűbbek az európai turisták körében is. Ez azonban az iráni konfliktus és az olajár emelkedés miatt hamarosan megváltozhat. Az egyik legnagyobb német utazási iroda, a TUI bejelentette, hogy csökkenti a nyereség előrejelzését, mivel az iráni háború hatásai 40 millió euróba kerültek eddig a vállalatnak. Az elhúzódó olajválság különösen érzékenyen érinti a légi közlekedést, főként Európában, ahol a felhasznált kerozin csaknem 3/4-ét a közel-keletről szerzik be. Ez a repülőjegy árak emelkedéséhez, illetve az utazási célpontok törléséhez is vezethet. Németországban a Lufthansa csoport május és október között 20 000 rövidtávú járatot töröl az üzemanyag megtakarítás érdekében. Az SAS Skandináv Légitársaság áprilisban 1000 járatot törölt, a holland KLM pedig 80 oda-vissza közlekedő járatot vont vissza. De hasonló lépésekre kényszerült a United Airlines, a Cathay Pacific és számos más légitársaság is. A Ryanair és a Wizz Air egyelőre stabilabbnak tűnik a kedvező üzemanyag fedezeti pozícióik miatt, de az ír légitársaság vezérigazgatója már figyelmeztetett a májusi és júniusi esetleges menetrend ritkításokra.
Sokan már most a hírre elbizonytalanodtak, úgyhogy egyre másra foglalják a vonatjegyeket.
Erről beszélt Kis Robert Richard. A turisztikai szakújságíró szerint az utazások ugyanakkor nem álltak le. Törökország és Egyiptom továbbra is népszerű célpontok, de az öbölmenti országok és Izrael jelentősen kevesebb turistát fogad a háború miatt.
Most, hogy az Emirates vagy éppenséggel a Qatar Airways kevesebb járatot üzemeltet, nehezebb bejutni exotikus úti célokra. Eleve nagyobb területet kell megkerülni, hiszen most már Irán légterét is megkerülik, nem csak Oroszországot kerülik meg, tehát drágább lett az Ázsia különböző kedvelt úti céljaira az utazás, tehát főleg az európai utasok idézőjelben a vesztesei.
Kis Robert Richard szerint ilyenkor felértékelődik az utazási irodák szerepe, mivel azokon keresztül biztonságosabb utazni, mintha egyénileg szerveznénk az utunkat, illetve baj esetén átvállalják a felmerülő pluszköltségek egy részét. A konfliktus ugyanakkor nem csak az innen induló, hanem az ide érkező turistákra is hatással van. Nem csak Európában, hanem Európán kívül is sokan keresik Magyarországot, a költségek emelkedése miatt viszont csökkenhetnek a vendégészakák, mutatott rá az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. Pásztor Szabolcs szerint a helyzet hasonló a Covid-járványhoz, így ilyenkor felértékelődhet a belföldi turizmus.
Akkor ugye nem voltak repülőjáratok, nagyon sokan a közeli lokációkat, a desztinációkat részesítették előnyben. Ez most is így lehet, hiszen amikor kimarad a repülőjárat, vagy drágább a jegyár, akkor az utasok leginkább a közeleső településeket, desztinációkat részesítik előnyben. Ez felpörgetheti a belső turizmust, ami ugye tulajdonképpen jót tesz a gazdaságnak természetesen. Bizonyos szempontból valahol átrendeződés lehet külföldi, illetve belföldi turisták között.
Szakértők szerint a biztonsági kockázatok is szerepet játszhatnak abban, hogy az európaiak inkább belföldön vagy Európán belül utaznak. Magyarország biztonsága pedig ebből a szempontból felértékelődik, így idén-nyáron is sokan érkezhetnek hazánkba a környező országokból.
Ukrán megyeközpontok ellen indított támadást Oroszország az elmúlt órákban. Kijev csapatai válaszol továbbra is az orosz olajipari egységeket célozzák. Részletek Iváncsik Attilától.
A kelet-ukrajnai Harkiv 5 kerületében is tüzek keletkeztek az orosz harci drónok becsapódásai után. Több épület mellett egy üzemanyag töltőállomás is lángba borult és kiégett. A dél-ukrajnai Odesszában bevásárlóközpontot és 16 emeletes tömbházakat ért ellenséges légicsapás. Több helyi lakos megsebesült. Az ukrán hadsereg válaszcsapásként sorozatban negyedik napja támadta az oroszországi Krasznodár megyében található Tuapszei olajfinomítót és az itt működő Fekete-tengeri kikötői hálózatot. Kijev becslései szerint az orosz olajipari hálózat folyamatos támadásával 25%-os termelési visszaesést tudtak elérni. Közben a kijevi parlament vizsgálóbizottságot állított fel kárpátaljai katonai toborzók jogsértései kapcsán. A testület jogellenes fogvatartásokat, beteg emberek mozgósítását és korrupció gyanús ügyeket tárgyal kiemelt eljárásban. A botrányok miatt az ungvári toborzóközpont vezetőjét a frontra vezényelték át.
Itt a krónika.
Teljessé vált a Tisza kormány minisztereinek névsora, miután Magyar Péter tegnap az utolsó két tárcavezető jelöltjét is megnevezte. Sólyog Tamás köztársasági elnök május 9-ére hívta össze az országgyűlés alakuló ülését. A tervek szerint az új miniszterelnököt is ekkor választják meg. Barna Péter összeállítása.
Készen állunk, ezt írt a csütörtökön este Magyar Péter ahhoz a bejegyzéséhez, amelyben a Tisza kormány összes miniszterét ábrázoló képet osztott meg.
A Tisza kormány alatt nem lesznek csúcsminisztériumok, hanem minden fontos szakterületnek külön minisztere és minisztériuma lesz.
Magyar Péter április 20-án jelentette be, hogy várhatóan 16 miniszter lesz a Tisza kormányban. A külügyminiszter és egyben miniszterelnök helyettes Orbán Anita a Tisza külügyi vezetője lesz. A leendő miniszter korábban a Vodafone-nál, illetve energetikai multinacionális vállalatnál is dolgozott vezető pozíciókban. A pénzügyminisztériumot Kármán András, a Tisza költségvetési és adópolitikai szakértője fogja vezetni, korábban államtitkár volt a Nemzetgazdasági Minisztériumban, majd az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank helyettes igazgatója, illetve az Erste Bank csoportnál töltött be vezető pozíciókat. A gazdasági és energetikai miniszter Kapitány István üzletember és vállalatvezető lesz. A leendő tárcavezető jelentős karriert futott be a nemzetközi energiaszektorban, egyebek mellett a Shell alelnöke volt. Hegedűs Zsolt ortopéd sebész vezeti az egészségügyi minisztériumot. A 2000-es években Nagy-Britanniába költözött és 10 éven át a brit állami egészségügyben gyógyított. Gajdos László az élő környezetért felelős minisztériumot vezeti majd. A leendő miniszter évtizedekig vezette a nyíregyházi állatparkot, több díj birtokosa, Sólyog Tamás köztársasági elnök is kitüntette. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter lesz. A csornai származású agrármérnök a Tisza agrárpolitikai munkacsoportjának vezetője. Ruszin Szendi Romulus korábbi vezérkari főnök lesz a honvédelmi miniszter, akit 2023-ban mentettek fel a hadsereg legmagasabb szakmai vezetői tisztségéből. Szolgált több alakulatnál, valamint részt vett nemzetközi NATO missziókban is. A Tisza párt elnöke terület- és vidékfejlesztési miniszternek Lőrinc Viktóriát kérte fel. Lőrinc Viktória a Somogy vármegyei Kadarkút önkormányzati képviselője, ügyvédjelöltként dolgozik. A miniszterelnökség vezetésével Ruf Bálintot bízta meg Magyar Péter. Ruf Bálint korábban az SZDSZ-ben dolgozott kabinetfőnökként. A Gyurcsány kormány idején a miniszterelnöki hivatal jogi tanácsadója, később az MSZP frakció, Botka László, illetve Márki-Zay Péter tanácsadója volt. Az oktatási miniszter Lannert Judit közgazdász és szociálpolitikus lesz. Korábban az Országos Közoktatási Intézet tudományos főmunkatársa, kutatási igazgatója, majd tudományos főigazgató helyettese volt. A Szociális és Családügyi Minisztérium vezetésével pedig a látássérült Kátai Németh Vilmost bízta meg Magyar Péter. A leendő miniszter korábban gyógymasszőr volt, majd jogi diplomát szerzett és ügyvédként dolgozik. Vitézi Dávid irányítja majd a Közlekedési és Beruházási Minisztériumot. Korábban a BKK vezetője volt, majd a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatójának nevezték ki. 2024-ben a főpolgármester választáson alul maradt Karácsony Gergellyel szemben. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium vezetésére Tarz Zoltánt, a Tisza alelnökét és Európai Parlamenti Delegáció vezetőjét kérte fel Magyar Péter. Tanács Zoltán irányítja majd a Tudományos és Technológiai Minisztériumot, aki a működő és emberséges Magyarország program összeállításáért felelős. Igazságügyi miniszternek a Tisza párt jogi vezetőjét Mellétei Barna Mártont kérte fel Magyar Péter. Több lap is megírta, az új minisztert családi szálak is kötik Magyar Péterhez 2025. szeptembere óta sógorok. A rendvédelmet és sportot felügyelő és irányító belügyminisztérium élére Pósfai Gábort, a Tisza operatív vezetőjét kérte fel. Pósfai a Decathlontól érkezett a Tisza párthoz 2025. februárjában. Sólyog Tamás köztársasági elnök május 9-ére hívta össze az országgyűlés alakuló ülését. kérdését. A tervek szerint az új miniszterelnököt is ekkor választják meg.
A főváros az elmúlt 16 évben olyan hely akart lenni, amely őrzi azokat az értékeket, amelyeket az egész ország a magáénak tart, fogalmazott a főpolgármester a Magyar Szakszervezeti Szövetség által megrendezett majálison Budapesten.
Karácsony Gergely azt mondta, bízik abban, hogy az új kormány a jövőben kiemelt figyelmet fordít a munkavállalók érdekeinek védelmére.
Helyre kell állítani az intézményes érdekegyeztetés rendszerét, egy új sztrájktörvényt kell elfogadni, meg kell szüntetni a rabszolgatörvényt, meg kell szüntetni a külföldi munkavállalók szervezett idehozatalát, ami egyszerre helyezi őket rabszolgasorsba, és teszi lehetetlenné azt, hogy egy kiegyensúlyozott és a béreket felzárkóztató bérpolitikát folytassunk Magyarországon. Ezeket a követeléseket joggal teszi le a következő kormány asztalára a szakszervezeteknek a világa, hiszen a változás értelme éppen az, hogy ez az ország végre mindannyiunk közös otthona legyen.
Újabb elektromos buszok álltak forgalomba Budapesten.
A Budapesti Közlekedési Központ megrendelésére érkezett járművek közül 20 szóló és 15 csuklós kezdte meg a szolgálatot, közölte a BKK szóvivője. Kovács Bende Gúz hangsúlyozta, az új járművekkel a Rákospalotát, a belvároson át Nagytéténnyel összekötő vonalon, valamint a közébudai városrészben lehet találkozni. Hozzátette, a cél, hogy a korszerű buszok révén csökkenjen a környezeti terhelés, javuljon a levegő minőség és emelkedjen az utazási élmény színvonala. 2027-ig összesen 82 elektromos busszal bővül a fővárosi járműflotta.
Mi az utasainknak több mint a kétharmadát már ma is elektromos meghajtással szállítjuk. Ebben ugye persze benne van a metró, illetve a villamos közlekedés, illetve a trolibusz. A jövőben arra szeretnénk menni, hogy vegyesen trolibuszokkal és elektromos buszokkal váltsuk ki minél inkább a dízel flottánkat. Ezzel Budapest az élmezőnyben van egyébként elektrifikáció tekintetében, viszont az a célunk, hogy minél hatékonyabban tudjuk szolgálni a budapestieket.
Megkezdődött az előszezon a Balatonnál, a hosszú hétvégétől sűrűbben járnak a vonatok és több hajó közlekedik. A tóparti települések színes programokkal várják a magyar tengerhez látogatókat. Bújtás Szinti a összeállítása.
Mindenképpen érdemes elindulni, hiszen nagyon komoly programkavarkád vár mindenkire.
Mondta a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke. Fekete Tamás hangsúlyozta, május 1-én a balatonparti települések a hagyományos programok mellett egyebek között kulturális eseményekkel, valamint gasztró és sportprogramokkal is készülnek az érdeklődőknek.
Retro majális lesz Siófokon megidézve a 80-as, 90-es évek hangulatát, vagy éppen termelői vásárral, májusvállítással készülnek szántott pusztán. Keszthelyen igazi szezonnyitó majális lesz, még strandi kerítés, bontás is várható, akit esetleg ez érdekelne, és megkoszorúzzák a Balatont, de emellett izgalmas lesz azt gondolom a Balaton északi partján, mondjuk egy reptéri majális, ahol repülő programokkal, légisóval és sétarepüléssel is szórakoztatják a kiérkező embereket, és hát természetesen a gyártkert majális is izgalmas lesz Veszprémben.
A szakember emlékeztetett, a Balatonon már megkezdődött a menetrend szerinti hajóközlekedés, a hosszú hétvégétől pedig a Fonyód és Badacsony közötti szakasz is fél óránként indulnak a járatok.
A MÁV kiadta pár nappal ezelőtt a közleményét, és a előszezoni menetrendet hamarabb indítják idén útnak, aminek kifejezetten örülünk, mert ez a balatoni szakaszokat is érinti.
Fekete Tamás hozzátette, az előszezoni menetrend szerint Budapestről a vonatok már óránként közlekednek a Balatonra.
Május 1-je van, elkezdődött a strandszezon. Több mint 20 hazai szabadtéri fürdő is kinyit a hosszú hétvégén. Hajdúszoboszlón a 100. strandszezon kezdődött el. Falucskai Ivett összeállítása.
Részfúvósok, mazsorettek köszöntötték kora reggel a vendégeket a hajdúszoboszlói strandon. Az idő is kedvező, így a látogatók meg is mártóztak a medencékben.
A víz nagyon jó, és örülünk, hogy ilyen szép napos időben ünnepelhetjük a május elsőt.
Az ország legnagyobb fürdője idén jubileumot is ünnepel. Ez a 100. strandszezon, mondta Ceglepincés Enikő vezérigazgató.
Ilyenkor május elsőn csak a strandot nyitjuk, és a strandnak is alapvetően a tradicionális részét, de ez is azért számos medencét foglal magába. Van egy 5 egységből álló medence csoportunk, amiben hideg-melegvizes medencék is találhatók. Természetesen ilyenkor is üzembe helyezzük már a gyerekmedencét, a hullámmedence az elmaradhatatlan, és van egy pesgőmedencénk, ami ilyenkor már üzemel.
A jódos brómos gyógyvizéről ismert Berekfürdőn is május 1-én kezdődik a szezon, számolt be a részletekről az ügyvezető igazgató.
Kiemelten eredményes lehet mozgásszervi panaszok kezelésében, valamint kedvezően hathat egyes nőgyógyászati és bőrgyógyászati problémákra is.
Nádudvari Judit elmondta, a fürdő 12 medencéjéből 10-et már most megnyitnak.
Jegyáraink nem változnak, a tavalyi árakon várjuk a vendégeket, majd júliusban és augusztusban történik egy kisebb áremelés, de az is csak a felnőtt és a diák nyugdíjas jegyeknél, a családi belépőknél a jegyárak változatlanok lesznek.
Több hazai strand azonban csak a hónap második felétől, vagy június elejétől várja a látogatókat. A fővárosban a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT évek óta az időjárás mérlegelve nyitja meg fokozatosan a medencéket. A balatoni szabadstrandok nyitva vannak, a fizetősek később látogathatók. A belépő árak mérsékelten emelkedhetnek az idén.
8 perc múlva 12:30.
Adásunkban eddig elmondtuk, hosszú távú és mélyreható hatásai lehetnek, ha évvégéig akadozik a hajóforgalom a Hormuzi szorosnál. Erre figyelmeztet az ENSZ. Szó volt arról, hogy az utolsó két tárcavezetőjelölt megnevezésével teljessé vált a Tisza kormány minisztereinek névsora. És beszámolunk arról is, hogy országszerte tartanak majálisokat a munkaünnepén. A naphoz több népszokás is kapcsolódik.
Déli krónika.
Május 1-e a munkaünnepének napja. Az 1800-as évek végén kezdődtek mozgalmak a munkások jogaiért és a megfelelő munkakörülményekért. Magyarországon 1946 óta munkaszüneti nap. Május 1-éhez számos néphagyomány is fűződik, mint például a májusfa állításának szokása. Nagy Viktória és Brieska Dániel összeállítása.
Ismert ez a szókapcsolat, hogy 8 óra munka, 8 óra szórakozás, 8 óra pihenés, leginkább ugye egy sláger nyomán, de hát ez már a 19. század derekán egy munkás jelszó volt.
Fogalmazott Katona Csaba történész, aki hozzátette, a dolgozó kiszolgáltatottsága miatt született meg az a gondolat, hogy a munkavállalónak is jogában áll pihenni és emberi életet élni. 1886. május 1-én Chicagóban tüntettek a 8 órás munkaidő bevezetéséért, majd 4 évvel később Párizsban tartottak hatalmas felvonulást ugyanezért a célért. Az esemény nemzetközi sikert aratott, és fokozatosan terjedt el világszinten.
Az Egyesült Államokban már a 19. század végén, Franciaországban 1919-től, Svédországban 1939-től nemzeti ünnep, tehát így a 20. század első felére ebbe az irányba indult el a legtöbb ország.
Ma már több mint 150 országban ünnepnap május 1-e, mondta Katona Csaba. Magyarországon 1946-ban vezették be hivatalosan az ünnepet.
Ezt az ünnepet gyakorlatilag rabul ejtette a kommunista ideológia, tehát már nem tüntetés volt, hanem ünnep, megünnepelték azt a csodálatosnak letestett győzelmet, hogy valóban a munkásosztály kezében van a hatalom. Ezáltal gyakorlatilag elvesztette az ünnep a jelentőségét, és egy hivatalos, kötelező ünnepé silányult, ami Magyarországon mondjuk a 50-es években például nagyon komolyan kellett venni, felvonultak a pártvezetők képeivel, aztán a kádári korszak enyhülésével a 60-as évek végétől 70-es, 80-as évekre lett belőle egy ilyen majális jellegű ünnep.
A történész elmondta, hogy a római katolikus egyház is reflektált a kezdeményezésre, és 1955-ben pápai rendelet alapján munkás Szent József ünnepe lett. A magyar hagyományok szerint május 1-e Szent Fülöp és Jakab apostol ünnepe, a zöldág és a tavaszi öröm ünnep napja. Erről már Harangozó Imre néprajzkutató beszélt, aki hozzátette, ehhez a naphoz tartozik a májusfa vagy jakabfa állításának szokása.
E nap reggelére minden jóra való leány kapujába vagy háza elé került fa, székelyföldön fenyő, másutt nyír vagy nyárfa, és ezeket az állító legények nagyon szépen földíszítették. Ez mindig a legény közeledésének a jele volt.
Hozzátette, hogy a május faállítás többfelé a mai napig szokás, ehhez a naphoz kapcsolódik a május kosár adása is. A legény virágokkal és süteménnyel megpakolt kosarat adott a kiszemelt lánynak ajándékba, aki ha elfogadta, az hajlandóságot jelentett, ha viszont nem, azzal visszautasította a közeledést. A néprajzkutató hozzátette, feltételezhetően innen ered a kikosarazás kifejezés.
Színes programokkal várja a látogatókat a hosszú hétvégén a győri Xanthusz János állatkert.
Kovács Noémi programszervező elmondta, hogy az állatbemutatók mellett különleges látványetetésekkel, elefánttréninggel, állatsimogatóval, valamint pingvinsétával is készülnek. Hozzátette, további élményt jelenthet a családoknak, hogy az állatkertet az iparcsatornán keresztül sétahajóval is megközelíthetik a belvárosból.
Plusz látványetetéseket iktatunk be olyan állatokkal, akikkel nincsenek annyira kapcsolatban így a hétköznapok során a látogatók, mint például tigris látványetetés, vagy a gibbonok, az apellák. Ezeken a gondozók elmondják azt is, hogy mik az állatok napi szokásai, hogyan telnek a mindennapjaik, mi az, amit szeretnek enni. Aztán vasárnap az egyik elefántunknak, Pembének lesz a születésnapja, úgyhogy őt szeretnénk meglepni ezen a napon.
A természet és az élővilág mellett az erdészek munkájával is megismerkedhetnek azok, akik ellátogatnak Pörbölyre a Gemen ZRT ökoturisztikai szezonnyitójára május 1-én.
A rendezvényen készségfejlesztő fajátékokkal, kézműves foglalkozásokkal, aktív pihenési lehetőségekkel, kiállításokkal, faiskolával és kisvasúttal is várják a látogatókat, mondta el a Krónikának a Gemen ZRT erdészetvezetője. Barabás Tamás hozzátette, az érdeklődők kipróbálhatják rezétet, a nosztalgia gőzöst, amely péntektől már a nyári menetrend szerint járja az erdőt, több mint 30 kilométer hosszú pályán.
Az Erdély Vasút egy kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy viszonylag rövid idő alatt az átéri erdőben egy nagyobb túrát tegyünk, úgyhogy nagyon sokan emiatt érkeznek hozzánk. Emellett számos programmal készülünk az ökoturisztikai központ területén, leszben IS bemutató, solymász bemutató, a gyerekek részére kézműves foglalkozás, lézeres lövészet, de akár lovas fogattal is lehet menni túrázni egyet az erdőbe. Mellett a kiállításainkban is várjuk a vendégeinket, ahol fotókiállítást lehet megtekinteni, illetve Frigyes főherceg pavilonja is várja a vendégeket. És ha valaki szeretne, akkor ki tud próbálni egy jellegzetes gemenci vadételt gémszarvasból.
Sűrített menetrend szerint közlekednek a hosszú hétvégén az Egererdő ZRT által üzemeltetett kisvasutak Felsőtárkányban, Szilvásváradon és a Mátrában.
Az elmúlt években mindhárom vonalon voltak fejlesztések. Korszerűsítették a pályát, felújították a kocsikat, és megújult a mozdonyvontatás is, mondta a cég vezérigazgatója. Dobre Kecsmár Csaba hozzátette, a kisvasutak jelentős szerepet játszanak a térség turisztikai kínálatában.
A legutoljára a Gyöngyös-Mátra-Föred szakasz teljes felújítása valósult meg, azt megelőzően a teljes gördőállományt sikerült rendbe tennünk, mind a mozdonyokat, mind a kocsikat, és az első ütem pedig a Gyöngyös-Solymos-Szalajka-házi vonalat érintette, így most a Mátra-vasúton megfelelő műszaki állapotok állnak ahhoz rendelkezésre, hogy a Mátrába érkező turistákat megfelelő módon tudjuk kiszolgálni.
Anyák napja előtt rendszerint megélénkül a forgalom a virágárusoknál. A legtöbben rózsát, tulipánt, illetve vegyes csokrokat vásárolnak.
A vágott virágok mintegy fele külföldről származik, így az árakat jelentősen befolyásolja a nemzetközi piac helyzete. Pető Mónika, az Egri Florentin virágszalon virágkötője elmondta, a legnépszerűbb színek általában a rózsaszín, a fehér, a narancssárga és a ciklámen.
Külföldön is anyák napja közeledik, és bizony emeledik az ár. Vannak olcsóbbak, úgy indul, hogy olyan 250 forinttól szála, akár ilyen 1300 forintig. És akkor úgy mindig az ízlésnek megfelelően válogatjuk. Lehet az egy szál virág is, mert az is kifejezi az ünnepet, vagy ezt az érzést.
Kiemelt ellenőrzésekre számíthatnak a virág, az édesség és az ajándékárusok az anyák napi hosszú hétvégén, közölte az adóhivatal.
A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, valamint a forgalmazott áruk eredetét. Utóbbinál a szabálytalanságért minimum 200 ezer forintos büntetés jár. A nyugtaadás elmulasztása vagy a feketén foglalkoztatás következménye viszont 2 millió forintos mulasztási bírság, és az üzlet 12 napos bezárása is lehet.
7 perc alatt a nyílt utcán varta össze egy férfi szívét az onkológiai intézet légimentős főorvosa. A szíven szúrt páciens nem volt idő kórházba szállítani, ezért a mentőhelikopterrel érkező főorvos azonnal megkezdte az életmentő beavatkozást. Részletek Brieska Dánieltől.
Magyarországon eddig példátlan és európai szinten is ritkaságnak számító beavatkozást hajtott végre néhány hete az Országos Onkológiai Intézet főorvosa. Egy 30-as éveiben járó férfi otthona előtt önkezével akarta kioltani az életét Szigetújfalun. Ötször szúrta magát mellkason, három szúrás a szívét érte. A helyszínre mentőhelikoptert riasztottak.
A légimentés fő fókuszában a súlyos sérültek állnak. Ez inkább közlekedési baleseteket jelent, vagy egyéb magasból eséseket, vagy ipari háztartást. Baleseteket, de körülbelül az esetek fele a súlyos sérültekről szól. Ilyen kritikus állapotú sérültel azért mi sem minden nap találkozunk, ez még a légimentés mindennapjaiban is egy valóban kiemelt esemény.
Mondja Gebei Róbert, a Magyar Légimentők orvos igazgatója. A beteg válságos állapota miatt a kórházba szállítás akkora kockázatot jelentett, hogy az végzetes lehetett volna számára.
Új lökést ad egyébként a szakma folytatásához, mindig ezek a kis sikerek viszik tovább az ember.
A beavatkozást végző Dubócki Zsolt sebészfőorvos hangsúlyozta, évente több napos szimulációs képzésen vesznek részt, hogy extrém helyzetekben is helyt tudjanak állni.
Ez egy életmentő beavatkozás. A lényege az, hogy a szív körül, a szívburokban felgyűlő vér a szívet megfojtja és nem hagyja működni. Ezt nem lehet kiüríteni tűvel leszívva, mert a vér megalvad a szívburokba, ezt gyakorlatilag szívburok föltárásával kell kiüríteni a szív körül, és hogyha ezt időben tesszük meg, akkor szív újra tud indulni. Az esetleges szívsérüléseket, ahonnan a vér jutott a szívburokba, a szövődésekkel zárni kell.
Gábor több mint 4 hete fekszik a Honvéd kórházban, de jól van. Hamarosan átszállíthatják egy másik intézménybe. Az egyik bulvárlap telefonon érte utol. Arról beszélt, hogy már évekkel korábban is voltak öngyilkos gondolatai. Üldözési mániával küzdött, édesanyja pedig egy évvel ezelőtt hunyt el, ami nagyon megviselte. A férfi azt is mondta, nagyon megbánta, amit tett, és már teljesen más színben látja a világot. Ha ön vagy a környezetében valaki krízis helyzetben van, hívja a 116-123-as ingyenes lelki első segély számot.
100 éve született Laksz Péter, magyar matematikus, a számítástechnikai matematika úttörő tudósa, valamint a matematika és az alkalmazott fizika határterületének neves kutatója, több nyugati egyetem és kutatóintézet munkatársa volt. Az 1941-es zsidó törvények bevezetése miatt emigrált családjával az Egyesült Államokba. Részt vett az első szuperszámítógép fejlesztésében, tudományos eredményeit pedig gyakorlati területeken, például a repülőgép fejlesztésben, a telekommunikáció modernizálásában és az időjárás előrejelzésben is kamatoztatta. Munkássága bizonyítja, hogy a jól szervezett matematika tanítás az egész társadalom érdeke. Jávor Miklós összeállítása.
Tanulmányai során olyan emberek voltak rá meghatározó hatással, mint Neumann János, Szegő Gábor, Pólya György. Lakszvértedve valósul meg az az ideál, hogy nincs szigorú határ alkalmazott és tiszta matematika között. A matematikai nagy teóriák alkotója és ugyanakkor a legesleg alkalmazhatóbb dolgokban is a legjelesebb.
Így értékeli Laksz Péter életpályáját és tudományos jelentőségét a Rényi Alfréd matematikai kutató intézet professzora, az MTA tagja. Tóth Bálint személyesen ismerte a híres matematikust, hangsúlyozva, hogy Laksz Péter oktatói, illetve tehetséggondozó tevékenysége is kiemelkedő volt. Elmélet, valamint gyakorlat közti egyensúly teremtése pedig a mai matematika oktatásnak is példaként szolgál. Hangsúlyozta, a matematikai gondolkodás hatékony tanítása nem csupán a természettudományok, például a fizika, biológia területén segíti az ismeretszerzést, hanem egyéb képességek elsajátítását, például a szövegértés, szövegelemzés kompetenciáját is csiszolja. Hozzátette, döntő tényező, hogy a tanár fel tudja kelteni az érdeklődést, mert a logikai gondolkodásnak a hétköznapi életben és probléma megoldásokban is fontos szerepe van, ezért a jól szervezett matematika tanítás az egész társadalom érdeke.
Laksz Péter ezt csodálatos módon tudta csinálni. Én találkoztam vele életemben azt hiszem 2-3-szor, és ezek a találkozások közül egyik is olyan volt, hogy olyan kutatással foglalkoztam, ami az ő munkájához kapcsolódott, és igazi matematikáról beszélgettünk, és egy-egy mondata olyan megvilágító erejű volt attól, hogy egyszer rálátott a probléma lényegére, és rögtön tudta olyan konkrét dologhoz kapcsolni, ami megvilágító erejű volt.
Laksz Péter matematikus 99 éves korában tavaly hunyt el New Yorkban.
Itt a Krónika.
Országos eper ellenőrzési akciót indít a fogyasztóvédelem.
A vizsgálatok elsősorban az útmenti ideiglenes elárusító standokra koncentrálnak, de érinthetik a nagybani piacokat és a kisvállalkozásokat is, mondta a Krónikának a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke. Eitmann Norbert hangsúlyozta, vizsgálják az eredet megjelöléseket, amelynek célja, hogy a kereskedők ne értékesíthessék az olcsóbb görög epret a drágább magyar eper árán, valamint ellenőrzik a gyümölcs minőségét és a higiéniai körülményeket.
Az ideiglenes árusító helyeken és az útmenti értékesítéseknél kifejezetten vizsgáljuk a higiéniai körülményeket. Tehát például, hogy a kézmosás, a mellékhelység használatának biztosítása megvan-e, illetőleg, hogy a termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközöket alkalmaznak-e, tehát például fóliakesztyűt vagy gumikesztyűt. Tehát amennyiben a higiéniai szabályokat például nem tartják be, és az élelmiszerbiztonsági kockázatot is vonhat maga után, akkor azt az ideiglenes árusító helyet mi magunk is ideiglenesen bezárjuk. De például, hogyha a termék nem megfelelően jelölt, vagy a nyomon követ nem biztosított, akkor a terméket ki is vonjuk a forgalomból. De ellenőrzéseket a tavalyi ellenőrzési tapasztalatok is indokolják, hiszen 2025-ben országszerte 479 helyszínen több mint 500 tételt ellenőriztünk, és minden tizedik tétel kifogásolható volt.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Gödöllő és Bakk között. Sokan tartanak a Balaton felé az M7-es autópályán, ezért telítettek a sávok Budaörstől egészen Martonvásárig, majd utána a Pákozd és Székesfehérvár közötti szakaszon kell lassulásra készülni. Sokan kerülnek a 7-es főúton, továbbá az M6-os autópályán, ahol emiatt szintén torlódik a forgalom. Kigyulladt egy autó az M35-ös autópályán az M3-as autópálya irányába, ezért a 15-ös kilométernél a Nyíregyháza csomópont előtt sávzárásra kell készülni.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A 18. kerületben a Nagykörösi úton szakaszos sávlezárásra kell készülni az autópiacnál ma napközben befelé, szombaton és vasárnap napközben pedig a kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. Befejeződött a vízvezetékjavítás az 5. kerületben a Kossuth-Lajos utcában az Erzsébet híd felé a Városház utcánál, ismét minden sáv járható. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Időjárás jelentés.
A hétvégén melegszik az idő, vasárnap akár 25 Celsius fok is lehet. Részletek Molnár Csilla meteorológustól, szervusz!
Szia, köszöntöm a hallgatókat! Bizony napról napra emelkedik a hőmérséklet, ahogy elhangzott, vasárnap 25 fok is lehet, hétfőn pedig akár 28 fok is, úgyhogy érdemes kihasználni a következő napokat. Egyébként mindenhez ragyogó napsütés társul. Most még keleten, észak-keleten azért vannak felhők, holnap már igazából a keleten lévő felhők is szépen lassan eltűnnek, úgyhogy szikrázó napsütésben lesz részünk, úgy szint vasárnap és hétfőn is. És azért is érdemes kihasználni ezt a pár napot, mert aztán kettől érkezik szépen lassan a változékonyság. Marad összességében a kora nyárias idő, csak egy változékonyabb arcát mutatja. Kedden a nap második felében elkezd megnövekedni a felhőzet, és már egy-egy zápor is kialakul. Szerdától kezdve pedig záporokkal, zivatarokkal tarkított időjárásban lesz részünk. Ráadásul csütörtökön majd változik a szél iránya, és addig végig a melegebb léghullámok érkeznek hozzánk, akkor viszont a szél északnyugatira fordul, ez fel is támad, megerősödik, úgyhogy több fokkal visszaesik a hőmérséklet is. Így a következő pár napban tényleg érdemes töltődni, magunkba szívni egy kicsit a D-vitamint, kihasználni ezt a pár napot. Én támogatom ebben önöket, és buzdítom is önöket, úgyhogy ezzel köszönöm meg a figyelmüket. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra.
Csilla, köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért, a szerkesztő Pozsán Róbert, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, valamint a technikai munkatársak Doncsó Mária, Sor Zoltán és Sije Gábor nevében is köszöni a figyelmüket Szlotta Judit és Néveri Igor. Viszont hallásra!
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Egy gólos előnyt szerzett a Veszprém a férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjének első mérkőzésén. A Nottingham nyerte az angol rangadót a labdarúgó Európa Liga elődöntőjének első találkozóján. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A Veszprém hazai pályán 5 gólos hátrányt ledolgozva 35-34-re győzött a tavalyi döntős Füksze Berlin ellen a férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjének első mérkőzésén. A németországi visszavágót jövő héten szerdán rendezik. A veszprémiek balátlövőjét, Ligetvári Patrikot Jó András kérte értékelésre.
Nagyon-nagyon kemény mérkőzés volt, de amikor öttel ment a Füksze Berlin, akkor sem gondoltuk azt, hogy ennek itt vége. Hogy láttátok bent a pályán?
Igen, abszolút. A mai kézilabdában semmi se lehetetlen, és tényleg 5 gól az már olyan, mint hogyha 4-5 évvel ezelőtt lett volna 1-2 gól. Elég hamar lehet dolgozni, főleg, hogyha van egy jó védekezésed, jó kapus teljesítményed, és tényleg koncentráltan játszasz, akkor ezeket a hátrányokat elég hamar le tudod dolgozni, és ezt meg is tettük.
A kapus teljesítményed említett, hogy az első fél időben azt hiszem mindössze 1 vagy 2 védés volt, összesen a két kapustól. Mi hangzott el az első fél időben a szünetben?
Azt hangzott el, hogy próbáljuk tartani azt az ütemet, azt a koncentrációt és azt a felfogást, amit az edzéseken csináltunk az elmúlt időszakban, mert akkor biztosan nyerni fogunk, és ez be is teljesült, hitt mindenki az utolsó személyig is, hogy ezt a mérkőzést meg tudjuk nyerni, és ebbe a felfogásba léptünk a pályára a második fél időben. A világ egyik legjobb csapat ellen mindenkinek azért vannak hibái, és nagyon nehéz Berlinnel játszani, de tudtuk azt, hogy nagy potenciál van bennünk, és megpróbáltuk megmutatni a másik arcunkat. Is.
10 mérkőzés óta vagytok veretlenek, 1 gólos előnyötök van, mire lesz az elég jövő héten Németországban?
Hogyha ebben a felfogásban tudunk játszani, akkor elég lesz. Mi fogunk Berlinbe menni, nyerni szeretnénk. Megnézzük az elmúlt mérkőzéseinket, mind az ideit, mind a tavalyit. Berlinbe jobban játszottunk mindig, mind itt hazai pályán a Berlin ellen. Ez nem tudom miért van, minek köszönhető, de ez így van. Remélem, hogy Berlinbe úgy tudunk menni, hogy meg tudjuk nyerni ezt a mérkőzést. A védelemben sokkal jobban fogunk segíteni, de a támadásoknak külön gratulálok, hiszen annyi volt mint ebben a szezonban, még szerintem nem lehetünk.
A veszprémiek játékos Ligetvári Patrik után a vezetőedző Csabi Pascual is elmondta véleményét a Füksze Berlin elleni férfi kézilabda bajnokok ligája mérkőzésről.
For me, we are playing against the best team in Europe in this moment.
Véleményem szerint Európa jelenlegi legjobb csapata ellen játszottunk. A célunk a győzelem volt, erre volt most szükségünk. Tudjuk, hogy Berlinben nehéz meccs vár ránk, de nagyon büszke vagyok a srácokra, mert még akkor is küzdöttek, amikor 5 gólos előnye volt az ellenfélnek. Úgy gondolom, hogy megérdemeltük a győzelmet.
A férfi kézilabda NB1 24. fordulójában a budai Farkasok csapata 28-26-ra bizonyult jobbnak a vendég Csurgónál. A női bajnokság 23. fordulójában az Esztergom 41-18-ra nyert a Kozár Michelin otthonában. Az olasz Luca Bucaioni irányítja augusztustól vezetőedzőként a női röplabda extraliga legutóbbi 5 kiírásában győztes Vasas Óbudát. A 43 éves szakember, aki 2+1 idényre írt alá a budapesti klubbal, eddig másod edzőként dolgozott a Vero Volley Milánó együttesénél.
Nemzeti Sportkrónika.
A labdarúgó Európa Liga elődöntőinek első találkozóin a Nottingham Forest nyerte az angol rangadót, mivel pályaválasztóként 1-0-ra múlta fölül az Aston Villa együttesét. A Braga pedig 2-1-re győzött a vendég Freiburg ellen. A labdarúgó konferencia liga elődöntőinek első összecsapásain a Shakhtar Donetsk a Krakkóban játszott meccsen 3-1-re alul maradt a Crystal Palace csapatával szemben, míg a Rayo Vallecano hazai környezetben 1-0-ra verte a Strasbourgot. Mindkét sorozatban a visszavágókat jövő héten csütörtökön rendezik. Az Alegerszeg Puskás Akadémia mérkőzéssel ma megkezdődik a labdarúgó NB1 32. fordulója. A találkozót 20 órától a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A forduló zárásaként vasárnap 16 órától a Szusza Ferenc stadionban rendezik az Újpest-Ferencváros derbit, amelyre a Lila Fehér Klub közleménye szerint minden jegy elkelt. A bajnokság hajrája még mindig rendkívül kiélezett, hiszen 2 fordulóval a vége előtt az éllovas Eto előnye 1 pont a második helyen álló FTC-vel szemben. A Fradi egykori kiváló játékosa Lipcsei Péter egy hasonlóan szoros 22 évvel ezelőtti végjátékot idézett fel Kohári Zsombornak.
Legutóbb akkor volt példa arra, hogy az aktuális listavezető az utolsó három fordulóban elbukja a bajnoki győzelmet, amikor még te is játszottál 2004-ben, az Újpestet előzte meg a Ferencváros egy nagyon emlékezetes utolsó fordulóban, akkor a Debrecen győztétek le, hogy emlékszel vissza arra az estére?
Az egy szenzációs este volt, azon az estén három csapat is bajnok lehetett volna, hiszen hogyha Debrecen megver minket, és az Újpest kikap, akkor a Debrecen is megnyerette volna, nyilván az Újpest kezébe volt a döntő, hiszen ha ők nyernek az MTK ellen, akkor ők a bajnokok. Úgy mentünk arra mérkőzésen, hogy mi pont előtte való héten kikaptunk az Újpesttől 1-0-ra, és hát már mindenki elkönyvelte, hogy az Újpest a bajnok. Én voltam a csapatkapitány, és azt mondtam a fiúknak, hogy engem nem érdekel, hogy a másik oldalt milyen eredmény fog születni. Ha az Újpest nyer, akkor nyilván ő a bajnok. Mi próbáljuk meg itt az Üllői úton nyerni, ez a legfontosabb, és aztán utána majd meglátjuk, hogy mi fog történni a másik oldalon. Szerencsére nagyon jól jöttünk ki belőle. Az a 20 perc, amit ott az első 20 percben műveltünk, az egy szenzáció volt. Tehát oda azt gondolom, hogy ha bárki jött volna, bármilyen csapat, akkor bárkit megvertünk volna. Extra volt, hiszen vezettünk 2-0-ra, egy óriási emlék, hiszen utána ugye helikopterre hozták át a kupát meg az érmeket, úgyhogy ez egy nagy öröm volt számunkra.
Valami hasonlóra lesz szüksége a mostani csapatnak is, hiszen ha az Eto nem hibázik, akkor teljesen mindegy, hogy mennyivel nyer a Ferencváros az utolsó két mérkőzésen. Milyen mentalitással kell majd kimenni a játékosoknak erre az utolsó két meccsre, ahol egyébként hasonlóan ez a 2004-eshez, először az Újpest, aztán pedig az Alagerszeg következik.
Ugyanaz a szituáció, mint 2004-ben volt, nem a mi kezünkben a sorsunk. Az Eto megveri a Diósgyőrt, és utána a Kisvárdát, akkor ő a bajnok, de nekünk mindig saját magunkkal kell foglalkozni. Tehát először mi verjük meg az Újpestet, verjük meg az Alagerszeget, és akkor utána látni fogjuk, hogy mi történt. Nyilván az ember bizakodó, közte lesz még egy magyar kupa döntő is, az se lesz egyszerű, de én nagyon bízok a srácokba, bízok a Ferencvárosba, és reméljük, hogy megnyerjük a bajnokságot és a kupát is.
A Ferencváros egykori kiváló labdarúgóját, Lipcsei Pétert hallották.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A magyar férfi válogatott 3-0-ra győzött Puerto Rico ellen a londoni asztali tenisz csapatvilágbajnokságon a csoportkör harmadik fordulójában. Ezzel megszerezte a második helyet a négyesében, és jó pozícióba került az egyenes ági továbbjutást illetően. Női nemzeti együttesünk viszont 3-0-ra alul maradt Szingapúrral szemben a csoportküzdelmek második körében. Szingapúr már csoport első, a továbbjutást érő második helyről a miénk görögök elleni mai 13:30-kor kezdődő összecsapásra dönt majd. Most hallgassák a férfi csapatból Szántosi Dávidot, akit Szűcs Miklós kérdezett.
Első felnőtt világbajnokságodon megszerezted az első győzelmet, megkönnyebbültél?
Most még elég meccs után vagyunk, nem olyan kevéssel, úgyhogy még így vegyes érzelmek vannak bennem, azért nyilván jól esik, de ezt úgy sikerült megszereznem ezt az első győzelmet, hogy annyira nem éreztem komfortosnak a játékot, meg szerintem nem is játszottam túl jól, de az biztos, hogy kicsit később, amikor megnyugszom, akkor már jobban merülni fogok.
De azért az jó hír, hogy ha nem is játszottál annyira jól szerinted, de nyerni tudtál. Hát ez a legfontosabb talán, nem?
Az biztos, igen. Szudi Ádám is ezt mondta nekem, hogy innentől ez a felnőtt korosztály, ez erről szól, hogy van olyan, hogy nagyon nem megy az embernek, de akkor is valahogy szenvedni kell, és meg kell nyerni a meccset.
Sikerült már fölvenned a VB hangulatát? Milyen, hogy tetszik az első ilyen típusú versenyed?
Nagyon tetszik egyébként. Ez a nap tényleg kicsit vegyes volt nekem, lehet, hogy azért is, mert sajnos bal szerencsésen végződő brazil meccs után még kicsit össze kell rázódnom, de egyébként addig meg most is élvezem nagyon.
Szántosi Dávid után női asztali tenisz válogatottunk edzőjét, Varga Lászlót is megszólaltatta Szűcs Miklós a Szingapúr ellen 3-0-ra elveszített csoportmeccset követően.
Szingapúr 3-0-ra győzött a miénk ellen. Nagyjából tudtuk, hogy ez lesz az eredmény. Mégis mi az, amit ebből a mérkőzésből tovább lehet vinni a későbbiekre?
Kicsit sajnálom, hogy ez a Szingapúr meccs a második meccsünk volt. Volt egy meccs, amit játék nélkül megnyertünk Etiópia ellen. Jobb lett volna ott bemutatkozni, nyilván ők nem ilyen játékerőt képviseltek volna, de így is szerintem azért helytálltak a lányok. Voltak olyan szettek is, amivel szinte győzelmi esélyünk is volt. Azt látni kell, hogy ezek jobb játékerőt képviselnek, mint a magyar női asztali tenisz. De én teljesen pozitívan értékelem, és nekünk a görögországi meccsre kell fókuszálni, és annak örülök, hogy ez a meccs legalább előbb volt, mint a görög meccs, ami a számunkra még nagyobb tétel bír.
A görögök elleni meccs dönt a csoport második helyéről, ami továbbjutást érhet még. Milyen taktikával tudunk készülni? Láttátok, hogy a görögöket mi lehet az, ami ellenük győzelemre előre vezethet bennünket.
Láttam a görögöket, megnéztem a Szingapúr elleni mérkőzésüket, egy nagyon magas játékerőt képviselő európai csapatról van szó, tehát könnyű dolgunk nem lesz. Én abba bíztam, mert a szingapúriaknál is van egy védőjátékos, abban bíztam, hogy őt mérkőzésen bevetik, játszani fog ellenünk. A görögöknél is van egy védőjátékos, és esetleg van egy kis gyakorlási lehetőség a védőre, de ez nem történt meg a szingapúrinál. A görög csapatnál mindenféle játékstílusú játékos van, van védőjátékos, szemcsés játékos, támadó játékos. Nem lesz egy könnyű mérkőzés, de mindent meg fogunk tenni.
Rasovszky Kristóf a 8. Betlehem Dávid a 18. helyen zárt a nyíltvízi úszók szardíniai világkupa versenyének. Versenyén a férfiak 10 kilométeres távján. Elsőként a francia Sacha Velliért célba. Kós Hubert 50 méter háton első 100 méter mellen harmadik lett idei első nagymedencés úszóversenyén a Fort Lauderdale Open elnevezésű viadalon. Ugyanezen a megméretésen Pádár Nikolett 400 méter gyorsan a negyedik, 100 méter gyorsan a hetedik helyen végzett. Miután csoportjában a 8. helyet szerezte meg az udvardi palancsa Dorottya, Tatár Lőrinc kettős, így a bennmaradásért kellett játszania a franciákkal a genfi curling vegyes páros világbajnokságon. A magyar duó 9-1-re győzött, ezzel továbbra is az élvonalban szerepelhet. 15 év után először játszik nemzetközi kupasorozat elődöntőjében a Honvéd férfi vízilabda csapata, amely holnap a konferencia kupa 4-es döntőjében a görög Apollon Smirnis együttesével találkozik Athénban a döntőbe jutásért. Emellett Szívós Márton csapatának arra is van esélye, hogy a magyar kupa ezüstérem után a bajnokságban is éremmel zárjanak. Csoma Kristóffal, a Honvéd kapusával Kohári Zsombor beszélgetett.
Ez a klub életében is régen történt meg, hogy egy nemzetközi kupasorozat 4-es döntőjét játszottunk, úgyhogy felfogadott a hangulat a csapatban. Mindenki nagyon várja már, és úgy látjuk, hogy jó lesz a hangulat is. Bár az időjárás, ahogy néztük, nem lesz kegyes hozzánk, mert a 25 fokról most visszaesik 15-re, és egy kicsit szeles is lesz, és kinn is játszunk, de hát ezekkel a körülményekkel kell majd megbirkóznunk. Biztos, hogy rengeteg görög szurkoló lesz, ugye két görög csapat is képviselteti magát.
Az Apollon Smirnis ellen fogjátok megkezdeni a sorozatot. Ők 3 éve megnyerték a Challenge kupát, illetve ennek a sorozatnak is csak a második körében kapcsolódtak be. Mire számítotok ez ellen a görög csapat ellen? Hogyan készültök? És említetted ugye a kiváló hazai hangulatot is, ami megnehezíti majd a dolgotokat.
A hangulat az biztos, hogy jó lesz, őket fogja támogatni, de mi ezt próbáljuk felhasználni és belső motivációt meríteni ebből. Van 3-4 játékosuk, akik jobban oda kell figyelni, hogy volt egy játékosuk, aki a görög válogatottban is most ott volt a világkupán, Gárdikas, van egy amerikai légiósuk, meg egy szerb légiósuk kapás oldalon, valamint egy elég erős centerük, akit ha jól tudunk az olimpiákhoz a fog igazolni. Ő rájuk négyőjükre biztos, hogy jobban oda fogunk figyelni, és megpróbáljuk, hogy a többi játékos lőjön inkább többet.
Egyelőre még csak az elődöntőre koncentráltok, vagy a teljes 4-es döntővel kapcsolatban is van valami konkrét célotok?
Egyelőre csak az elődöntőre, de előzetesen mi úgy számoltunk, hogy az Apollón a legerősebb csapat itt a 4-es döntőben rajtunk kívül. Már egy kicsit előre hozott döntőnek is tekintünk erre, de függetlenül nem nézzük le egyáltalán másik két csapatot is, de egyértelműen a kupa elhódítása a célunk.
A Honvéd férfi vízilabda csapatának kapusát, Csoma Kristófot hallották. Végül arról, hogy a 3 magyar versenyző közül csak Rab Krisztián szerepelhet a főtáblán, a férfi kardozók Incheoni Grand Prix viadalán. Ez Dél-Koreában található. Szatmári András és Horváth Gergő a selejtezőben búcsúzott a további küzdelmektől. Kedves hallgatóink, sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Vízállás jelentés.
Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti 2026. május 1-én. A Duna hazai szakaszán enyhén áradó vízállásokat mérnek, a folyó igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 13,9, Budapestnél 14,8, Mohácsnál 15,7 fok. Mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Duna remete 82 cm, 16%, Medve 74, 8, Nagybajcs 40, 10, Gönyű 18, 12, Komárom 69, 9, Esztergom 47, 8, Nagymaros mínusz 8, 8, Budapest 95, 7, Dunaújváros mínusz 35, 6, Dunaföldvár mínusz 153, 5, Paks mínusz 43, 5, Dombori mínusz 17, 7, Baja 84, 6, Mohács 96, 5. A Duna-Magyarországi szakaszán a mai napon 38 gázló van. Az országhatár 1811 és az Ipoly torkolat 1708 folyamkilométer között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 között 21 deciméter, szélessége 100 méter, hosszúsága 1900 méter. Piros úszó mellett 24-60 1900. Az Ipoly torkolat 1708 és Budapest 1650 között a mértékadó gázló 1699,3 és 1697,7 között 19, 120, 1600. Budapest 1650 és Dunaföldvár 1550 között a mértékadó gázló 1616,7 és 1616,3 között 17, 110, 400. Középen 21, 90, 400. Dunaföldvár 1550 és az országhatár 1433 között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 között 25, 130, 1000. Mai vízállások és medertelcségek a Duna mellékfolyóin. A Rába Szentgotthárdnál mínusz 109, 1. Árpás mínusz 83, 10. Győr 239, 28. A Marcal-Móricz hídánál mínusz 36, 11. Az Ipoly Balassa gyarmatnál mínusz 85, 7. A Sió Simontornyánál 99, 13. Szekszárd 194, 28. A Muraletenyénél 109, 13, a Dráva Őrtilosnál mínusz 85, 15, Barcs mínusz 153, Dráva Szabolcs mínusz 26, 4. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 87-48, átlag vízmélysége 335 cm, hőfoka nincs jelezve. A Velencei tó vízszintje és mederteltsége 68 cm, 9%, hőfoka a Gárdnál 13,5. A Fertő tó vízszintje és mederteltsége 45 cm, 47%, hőfoka Fertő Rákosnál 12,6.
Műsorajánlat.
Kalendárium.
Jövő hét kedden kezdődik a Roma Hősök 8. Nemzetközi Színházi Fesztivál. Stúdió vendégünk Lakatos Lúcia, a Független Színház Magyarország szakmai vezetője, a fesztivál egyik szervezője. 120 év után újra színpadon a Rákóczi Daljáték a Budapesti Operett Színházban. A gitárművészetet ünneplik a Papp László Budapest Sportarénában, és figyelmükbe ajánljuk a hétvégi Anyák Napjához kapcsolódó programokat is.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltal.
Mit gondol, változott a munka becsülete az elmúlt évtizedekben? És a Magyar Televízió 1957. május 1-én kezdte meg hivatalos rendszeres működését. Ön szerint van jövője ennek a műfajnak?
SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban. Nagyok.
Mindent megtesz annak érdekében, hogy családként tartsa össze a lakosság 10%-át kitevő, szétszórtan élő magyarságot az egykori Torontál vármegye központjának számító Nagybecskereken, és hogy a környező települések magyarjait is bevonza a közösségi életbe. Vendégem Jenovai Lajos, a Kallusz Zoltán külhoni magyarságért díjjal kitüntetett nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület elnöke. Az általa irányított vajdasági tömörülés a közelmúltban ünnepelte fennállásának 80. évfordulóját. Várja önöket a beszélgetőtárs, Ternovács István.
Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkatrészre, sőt 10% munkadíj kedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a fiat.hu-n vagy a márka szervizekben.
Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl, igazán megéri.
Reklámot hallottak.